Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ugye megint itt folyik, az azt jelenti, hogy augusztus van. Sokan tudjátok, hogy mit jelent, hogy mindig augusztusban jövök. Azért hívtok augusztusi Zsozsónak, de megint eljöttem. Kíváncsi voltam a gyülitekre, kíváncsi voltam pásztorotokra, de megint nincs itt. Azon csodálkoztam, hogy jó lelki pásztor, mert amikor focizunk, mindig ott van, ugye? Amikor jövök a gyülibe, akkor meg nincs itt. Hát, kicsit kezdtem irigykedni, mondom, végén én is új reményes pásztor akarok lenni, hogy úgy is lehet pásztorolni, hogy el se kell menni a gyülibe. Nem tudom, miért tartjátok, de jó Sanyinak. Ha találkoztak vele, mondjátok meg neki, hogy üdvözlöm. És egyszer hát, ha a gyülibe is összefutunk. Már nagyon szeretek vele focizni, igaz, hogy ő fradista, de mondom, ha egyszer a gyülibe eljön, akkor nagyon fog neki örülni, hogy ott is találkozzunk. Emlékszem a gyülekezetnek a születésére. Annyira jó volt és csodálatos, ahogy Isten létrehozott egy új gyülit a városba. Talán emlékeztek arra, hogy Sanyival, hogy találkoztam? Meséltük már nektek? A gyülibe elmeséltem, hogy milyen különleges volt, hogy amikor, ez egy múlt századi sztori, tehát amikor fiatal voltam, és jártunk, akkor is jártunk focizni, mindig jártunk focizni, ugye ez nem változott, akkor egyszer csak azt mondta egy takarító nő, odajött hozzám, hogy te Isten embere vagy, és te meg vagy térve. És mondom neki, igen. Hát ezt honnan tudod? Hát egyszer rád néztem, és hogy ezt én megállapítottam, egy tudtam is. Te gyülibe jársz, mondom, igen, igen. És csodálkoztam, hogy ezt úgy hogy szúrta ki. És azt mondta, hát ő ezt egyből érzékelte szellembe is. Nagyon jó, gyülibe járok, de el kell menni egy olyan gyülibe, amelyben nagyobb kenet van, mint nálunk. És mondom nekem, te voltál a mi gyűlünkben? Nem, de az övékben nagyobb kenet van. Mondom, az nem rossz dolog, nem? Sose járt a mi gyűlünkben, de azt tudja, hogy az övék jobb. Oké, és addig meddig mondtam, amíg egyszer mondom, csak emeljek már, hogy milyen ez a gyüli. Megkérdeztem, mikor van alkalom. Máté Szalka gyüli volt, szerdán 6 órakor is. És elmentem. Nagyjából tudtam, hogy hol van a gyüli, mert valamikor ugye Szabker volt, ez a nagy, nagyon jó gyülekezet. És kerestem a gyülekezetet, és tudjátok, könnyű egy gyülit megtalálni, elmész a főtérre, és ahol sok jól öltözött ember van, és a parkolóban sok autó, este, akkor nagyjából az a gyüli. Hát elmentem, bementem, és éppen Tordján Józsi bácsit láttam, amint pont elaludt. Ugyanis egy véletlenül kisgazdapárti választmányi gyűlése mentem be, és ahogy láttam, és pont lebukott az öreg feje, nem mondom, biztos nem ez a gyüli. Akkor keresem tovább, kimentem, és ahogy ott sétáltam a városba, elém toppant egy magas, kékszemű, mosolygós fiú, akit még soha az életben nem jártam, és csak így egyszer a semmiből, szia, nem tudsz egy jó gyülit? Hát mondom, szia, én is azt keresem, és akkor mondom, hogy én Tóth Sanyi vagyok, én meg Szilágyi Zsolt. Azt mondja, életemben nem voltam még Máté Szalkán, most vagyok itt először, és keresek egy gyülit. Hát mondom, én sem nagyon jártam Máté Szalkán, én is keresek egy gyülit. El tudjátok ezt képzelni, ezt a találkozást? És akkor mondja, én ifi pásztor vagyok. Hát én meg járok gyülibe, ugye én nem voltam akkor senki. És mondja, hát hihetetlen, hát hogy lehet az, hogy elmegy egy városba, és elém toppan valaki, aki azóta is barátom, és így ismerkedünk meg, hogy szia, keresek egy gyülit. Szia, én is gyülit keresek. És abban a pillanatban ugyanakkor, és pont egyébként a gyülekezet előtt volt ez, és utána bementünk a gyülibe, csak aztán nem annyira akartak beengedni, mindegy. De leültünk egy padra, és elkezdtünk beszélgetni, és ez egy ilyen találkozás volt, és azt mondjuk, hogy ez nem lett véletlen. Hát még egy ilyet, hogy mész egy városba, ahol nem szoktál sose járni, találkozol egy másik ember, aki még sose járt abba a városba, és így a város közepén összefutottok, hogy szia, keresek egy gyülit. És utána mondtam, hogy nem sokára Debrecenbe fogok költözni, és akkor de jó, ő ifi pásztor Bapti gyülibe, és akkor majd biztos fogunk találkozni. Hát ő volt Tóth Sanyi, és így volt nekünk ez a mennyei találkozásunk. És szerintünk még nincs vége, nagyon sok mindenre készít bennünket Isten. De ez a találkozás, ez nagyon megragadott bennünket, mert azt mondjuk, hogy ez maga egy csoda. Egyébként sok csodát, nem tudom ti hogy vagytok, de annyi sok csodát éltem át ebbe az évbe, hogy teljesen odáig vagyok. Nem tudom, hogy mi a képetek Magyarországról, én nagyon sok gyűlőbe járok, mindenféle felekezetből, legtöbbször azt sem tudom, mi a felekezetnek a neve, vagy konferencián, vagy olyan alkalmon, általában most már ilyen felekezet közé vannak, tehát ha meghívnak szolgálni, mindig jönnek mindenféle gyűlőből, tehát fogalmam sincs nagyjából, hogy ki hova tartozik, és annyi sok csodát látok, hogy azt mondom, hogy hát ez szinte olyan ébredésszerű. Valamikor csak emberek térnek meg tömegével, és töltekeznek be Istennek a szellemével. Most például tegnap előtt egy ifi táborban voltam, körülbelül 180 fiatal, és mond, van egy ige, amit egy éve már használok, és vagy egy éve a kedvencem lett, nagyon sokat mondott, biztos ismeritek az Apcsel 2.17-ből, hogy az utolsó napokban a fiatalokra, meg az idősekre kiöntetik a Szent Szellem. És az azért különleges, mert ugye ez volt a gyülekezet megalakulásának az első prédikációnak nagyjából az első mondata. Nem? Tehát a legelső prédikáció a gyülekezetben így kezdődik, és azon gondolkodtam, hogy milyen érdekes, hogy Isten pont ezzel a mondattal indított el a gyülekezetet, a Szent Szellem által, hogy a Szent Szellem kitöltetik, és a fiatalokat betölti a Szent Szellem, és profétálni fognak ők is, meg az öregek is. Hát mondom, ha már így indult a gyülekezet, nem? Ha ez volt a születése, akkor valószínűleg nagyon fontos az Istennek. És szoktam mondani a fiataloknak, na fiatalok, akkor térjetek meg, teljes szívvel szolgáltok Jézus, töltekezzetek be Szent Szellem, és profétáljatok. Most is egy ilyen táborban voltam, és mondtam, na, aki szeretne, hogy Isten szelleme betöltse, jöjjön előre. És eljött, előre jött, tehát annyira sokan voltak ebbe a táborban, majdnem 200-an voltak, hogy meg kellett osztani, hogy 15 mínusz, meg 15 plusz. Tehát a 15 alattiak voltak először az alkalom, utána ők kimentek, és jöttek a 15 pluszosok. Tehát először a kicsikkel voltam, 9, 10, 11 évesek, és nagyon szeretek velük lenni, mert olyan aranyosak. És azt mondom, na, aki még nincs betöltve a Szent Szellemre, az jöjjön előre, és imádkozni fogok ért, előre jöttek, vagy 30-an. Fú, nem mondom, itt mi lesz. És még nem is prédikáltam, csak így kezdtem az egészet. És ahogy így sétáltam közöttük, már mielőtt elkezdtem volna bármit mondani, új nyelvekkel szólaltak meg, betöltekeztek Szent Szellemre, és mondtam az egyiknek, hogy hát de jó, nagyszerű, mi, hogy érzed magad? Hát én nagyon jól érzem magam, 2 napja tértem meg. Ma délután merítkeztem be, estére meg betöltött Isten Szelleme, és 11 éves vagyok. Hú, mondom. Hát ez nem semmi. A nap végére meg profétált, mert ugye úgy fejeztük be, hogy na most Isten Szelleme, ez volt az alkalom kezdete, ugye, mert így szól az ige, alkalom végén, na akkor kezdjetek el profétálni. Utána meg előre hívtam őket, hogy na, hogy működött ez, és kaptak egy olyanokat profétáltak, hogy csak néztem, mondom, ezek. Annyira szeretem a gyerekeket, mert a gyerekeknek azt mondod, hogy figyelj, ez van írva a Bibliába, ez fog történni, jó. A pásztor bácsi azt mondta, akkor azt fogjuk csinálni. És már azóta rájöttem, hogy miért mondja Isten, hogy legyünk olyanok, mint a gyerekek, mert neki azt mondod, hogy figyelj, megvan a Bibliában, hogy ilyen és ilyen csodák vannak, ha elhiszed, ez fog történni, és ő nem tudja, hogy most ez teológiailag valaki így értelmezi, valaki úgy értelmezi, úgy, hát a gyerek semmit nem tud róla, megvan írva a Bibliában, hát akkor csináljuk, és akkor megcsinálják. Én meg nagyon élvezem. Aztán jöttek a nagyobbak, rengeteg sok ilyen átélés volt, és hát változik az életük, és akkor letérdelnek az Úr elét, és megtérnek a bűneikből, és sírnak, és utána dicsőítenek egész este. És tudjátok, milyenek a fiatalok, ha valaki sír, és látja a többi, akkor mindig odaszalad, na gyere, átölellek, és akkor utána nem tudsz prédikálni igazából, a végén nem tudtam sétálni se, mert jött a másik, ő sírt az Úr előtt, na akkor jön valaki imádkozni érte, a végén már mindenki itt volt elő. Tehát az a, mit tudom én, 100 gyerek volt bent, az nagyjából ennyi területen volt, és a dicscsapat meg látta, hogy na most mindenki sír, na akkor dicsőítsünk. És akkor tegyünk bizonyságot, és utána tüzesek lettek, akkor kimentek másnap az utcára, és elkezdtek evangelizálni, hogy az emberek térjenek meg. Hát ilyenek a fiatalok is. Ez csak egy csütörtöki esemény, de bárhova mentem, ezt éltem át igazából, és azt mondom, hogy Magyarország számára van remény. Egyébként is nagyon sok szolgálóval találkoztam, akik nem nagyon ismerték a magyarokat, és azt mondták, te figyelj, magyarok valami különlegesek, ti valami elképesztőek vagytok. És ugye mi nem így éljük meg igaz a mi magyar valóságunkat, hanem járunk a gyülibe, menjünk a munkahelyre is, vagy de jó a föld bizonyos részein. És amikor idejönnek az emberek, azt mondják, hogy valami elképesztő. Ami bennetek van, az a tűz, az a szenvedély, az a nagy erő Istentől, olyan nincs sehol a világon. Először csak hallgattam, de amikor már 10. mondta különböző országból, azt mondom, hogy elkezdek ezen gondolkodni. Még a végén meg örülök annak, hogy itt születtünk. Nem, hogy itt, hogy teljesen hálát adok. Én nem tudom, ti hogy vagytok, én úgy nőttem fel a gyerekkoromban, egészen gyerek voltam akkor, nem, de később, a 80-as, 90-es években, amikor csak néztük a videókat, hogy a Isten mit cselekszik, mondjuk Argentinába, vagy Dél-Amerikába, vagy Afrikába, hát én meg miért születtem pont ide, a halott Európába, Magyarországra is, és mindig máshol szerettünk volna lenni. Aztán most meg jönnek emberek, és azt mondják, hogy hát valami különleges, valami készül itt köztetek, valami különleges dolog fog történni. És nagyon szeretek magyar lenni azóta. Hál' Istennek, hogy magyarnak születtem. Már sehova sem akarok menni innen, mert az Isten ugyanaz itt is, mint bárhol máshol. De mi sokkal különlegesebb nép vagyunk, mint a többiek. Persze nem akarunk senkivel se versenyezni, De mivel nagyon negatív nép vagyunk, azt gondolom, hogy szükségünk van erre a bátorításra. És higgyétek el, hogy te a legjobb időbe élsz a legjobb helyen. Elhiszitek ezt? Szeretném még egyszer elmondani. A legjobb időben éltek a legjobb helyen. Majd a mennybe jusson eszetekbe ez a mondat, majd átbeszéljük, jó? Hogy utólag, hogy tényleg igazam volt-e. Mert azt mondja Róma 8, hogy ugyanaz a szellem lakik bennünk, mint aki Jézus feltámasztotta a halálból. Hát, ha ez a hatalmas és erős szellem van bennünk, akkor ugyan mindegy, hol laksz a földön. Ugyanolyan lehetőséged van a legjobbra, a legjobb életre. Imádkozunk aztán hozzákezdek az üzenethez. Köszönöm, Úr Jézus, hogy itt lehetünk. Köszönöm a te ígéret. Köszönöm, hogy az a ígéd igazság. A te ígéd teremtő szó. A te ígéd tartja fent a világ mindenséget. A te ígéd meggyógyít. A te ígéd szabaddá tesz, szentté tesz. A te ígéd egy fegyver az ördög minden hatalma ellen. A te ígéd világosság. A te ígéd vigasztalás. A te ígéd erő. A te ígéd hatalom. A te ígédben nagy kenet van, amely minden igát megtör. A te ígéd az evangélium, valami jó hír, amely betölti, ami szív. A te ígéd által megváltozik a mi életünk, megváltozik a gyülekezetünk, megváltozik egy város, megváltozik egy nemzet, megváltozik a történelem. Köszönöm, Uram, hogy a te ígéd az itt van, a miénk lehet, az Isten szelleme által megérthetjük, és köszönöm, Uram, hogy alkalmazhatjuk ezt a mi életünkbe, mert te azért haltál meg, és azért küldted el a te szellemedet, hogy megértsük az ígéd pontosan, és ez a miénk legyen, bennünk élő szó lehessen. És köszönöm, Uram, hogy elküldted ma délután a te ígédet, és nem fog visszatérni hozzád üresen, hanem megcselekszi mindazt, amiért elküldted, Uram. És köszönöm, hogy ma délután puszta szívekben olyan lesz, mint egy nyári zápor, Uram, és új vetések lesznek, új aratások lesznek, olyan lesz a lelkünk, mint a megöntözött kert, és köszönöm, Istenem, azt a munkát, amit elkészítettél ma délutánra. Amen. Az üzenetemnek a címe Isten megsegít. Lapozunk a János evangéliumának a 14. részéhez, jól ismert igerészt fogok felolvasni. A Lázár történetét, ez lesz az alapja a mai ige hirdetésnek. Én az eredeti, azaz a Károli fordítást használom, amit még Pál apostol is használt. Az alapján fogom, de használtok olyan fordítást, amihez kedvetek van. Én is szoktam egyébként egy több fordítást használni, de mindig a Károlinál maradok, mert abból megtalálom az igéket. Tudjátok, én még használok ilyen rendes papír Bibliát, amikor a fiatalok között prédikálok, nem nagyon tudják mi az, hogy ilyen lapozza a Bibliába, csak görgetni tudják. És mondom, van ilyen, a fiataloknak szoktam mondani, hogy létezik ilyen, hogy valamikor ilyen papír alapú könyv nőttünk fel, és akkor így lapozni kell, és így tudod olvasni. Nagyon érdekes, tetszik nekik. Tehát János 11. Volt pedig egy beteg Lázár Betániából, Máriának és az ő testvérének, Mártának a falujából. Az a Mária pedig az, akinek a testvére Lázár beteg volt, aki megkente az urat kenettel és hajával törölte meg annak lábait. Ötös vers, szerette pedig Jézus Mártát és annak nőtestvérét és Lázárt. Ámen. Ez egy jó történet, Betániában játszódik. Betánia azt jelenti, hogy az alázatnak a háza. Ez egy nagyon alázatos hely volt, és Jézus nagyon szeretett Betániába járni, különösen szerette ezt a családot. Én is nagyon szeretem ezt a történetet, mert három testvérről szól. Mi hárman vagyunk testvérek, a feleségem is hárman, ők is olyan családban nőtt fel, hogy hárman testvérek, és nekem három gyerekem van, egy fiú és két lány. Tehát azonosulni tudok ezzel a történettel. Jézus is nagyon szereti az olyan családokat, ahol három gyerek van. Van itt olyan család, ahol három gyerek van? Titeket az Úr nagyon szeret. Amen. Akinek kettő van, gyorsan. Jövök legközelebb, akkor legyetek ti is hárman, mert az Úr nagyon szeret az olyan családokat, ahol három gyerek van. Itt volt három gyerek, Márta, Mária és Lázár. És Jézus nagyon szerette őket. És a történetnek az eleje, az nagyon megragadott engem, ugyanis sokat olvasunk Mártáról, Máriáról és Lázárról. Kezdem Lázárral, aki ugye egy nagy hős a Bibliában, igazából semmi különleges képessége nem volt, annyit tudott, hogy azért került a Bibliában, mert jól tudott meghalni, nem? Kicsit később olvassuk, hogy Jézus megint elment Betániába, Simon házába, és ott ült Lázár is. Tehát és semmit nem csinált. Az a volt a hithős, hogy ült egy vacsorán, és akkor tudott ülni. Mondjuk egyszer engedelmes volt Jézusnak, nem? Mert amikor azt mondta, hogy támadj fel és Lázár gyere ki, akkor kijött, nem? Tehát engedelmesen hallgatott Jézus szavára, és feltámadt nagy örömmel. Tehát Lázár volt az, akit aki bekerült a Bibliába, úgyhogy különösen semmi dolgot nem tett, viszont az egyik legnagyobb csoda átélője volt. És ott volt két testvére, róluk sokat olvasunk, Márta és Mária, és olyan különleges, hogy három testvér, három abszurd különböző személyiség. Mária volt az, aki ez a fúr szellemi, ismerős ez, nem? Állandóan akarta hallgatni a Bibliát, vagy olvasni a Bibliát, hallgatni Jézust, éjjel-nap a dicsőítéseket hallgatott, ment az autóba, sosem szólt semmi más, csak dicsőítés, még a híradót sem nagyon nézte meg, és ő egész nap így imádkozott, dicsőített, és ő volt az a nagy szellem, és Jézus nagyon szerette Mártát. És végül is, ez egy különleges, vagy Máriát, na most Máriáról van szó, és ez egy különleges dolog, ugyanis Mária bekerült a történelembe, annyit csinált, ami a legnagyobb tette volt, tudjátok, nem, hogy megkente Jézust, hogy rápazarolta az ő összes kenetét, ami nagyon drága volt, és el volt téve a temetésre, Jézusra öntötte. Júdás meg is haragudott rá emiatt, mert kellett volna pénz neki. De Mária semmi különlegeset nem tett, semmi olyat nem tett, amit te meg én ne tudtuk volna megtenni, és egyszerűen mégis egy hithős lett belőle, bekerült az egyház történelembe, és a mennybe szerintem hatalmas pozíció van. És mostanában, akik a dicsőítést, vagy a dicsőítőiskolában is ott voltatok, vagy hallottatok engem prédikálni, mostanában hallottatok tőlem olyan történeteket, amely nagyon megfogott engem, olyan emberekről, akiknek nincs semmi különleges képessége, totál átlagos emberek, és mégis beírták magukat a történelembe. És ez nagyon szeretem, mert tudok velük azonosulni. Olyan emberek, mint te meg én. Totál átlagosak, nincs különleges képességük, de tettek valami nagyon egyszerű dolgot, de hitáltal, teljes szívvel, és ezt nagyon értékeli Isten. Ugyanis szoktam beszélni a kisfiúról, ugyanúgy a János, azt hiszem, 6-ban van megírva, igaz, ismerjétek, amikor nagy szükségbe volt a gyülekezet, és azt mondja azt mondják a tanítványok, hogy abszolút nincs semmink, hogy ellássuk ezt a sok embert, mert Jézus egy sok ezer fős konferenciát tartott éppen, csak férfi volt 5000, plusz nők és gyerekek, és abszolút nincs kajánk, de van itt egy kisfiú. Neki van egy kis kenyere, meg egy kis hala. És ez a kisfiú bekerült ugyanúgy a történelembe, és 2000 évvel ezelőtt is prédikálunk róla. Miért? Mert ami kevés volt, odaadta Jézusnak. Nem döbbenetes dolog? Tehát igazából egy kenyere meg halaik minden embernek volt Izraelben, nem? De ő Jézusnak odaadta, ő felajánlotta. És ezért különleges lett. Vagy a másik sztoria, azt hiszem a Kettő király körbe van megírva, talán ismeritek a Bibliából a Naámának a történetét, sőt, biztos, hogy ismeritek. Tudjátok, amikor 7-szer megfürdött a Jordánba, és a 7-jére meggyógyult, és Naámán úgy gyógyult meg, hogy egy rabszolga kislány szólt neki, hogy Izraelben van egy prófét Elizeus, menj el hozzá, kétség nélkül meg fogsz gyógyulni. És az azért különleges ez a sztori, mivel Jézus Krisztus említi, hogy senki nem gyógyult meg Izraelbe leprásságból, csak Naámán. Magyarul a kislány, amikor azt mondta, hogy kétség nélkül meg fogsz gyógyulni, ezt úgy jelentette ki neki, hogy még ő nem látott ilyen csodát. Csak gyermeki hite volt. De ő nem tudott csodát tenni, semmit nem tudott, egy dolgot tudott, hogy kihez kell menni, ha problémád van. És bekerült a történelembe. És 3000 év múlva róla prédikálunk. Egy rabszolga kislány. Az a kislány, azt a kislány asszír csapatok, portyázó csapatok elvitték Szíriába. És pont az ő városába törtek be, és pont ő volt az, akit elraboltak, elszakítottak a szüleitől. A legtöbb ember önsajnálatba merült volna, a legtöbb ember kiborult volna. A legtöbb ember feltette volna azt a kérdést egész életében, hogy miért pont én? Miért kell nekem szülők nélkül felnőni? Miért én kerültem ilyen rossz helyzetbe? Ez a kislány hitt Istenbe, és abban a nehéz helyzetben, amikor egyedül volt, amikor senki nem volt, rabszolga volt, tudta Isten használni. És ő nem tud csodát tenni, csak annyit tudott, hogy én tudom, hogy kihez kell menni. Tudod, lehet, hogy te egy átlagos ember vagy a gyülekezetben, de tudsz egy csomó emberen segíteni. Hogy? Azt mondod, hogy én tudom, hogy neked nagy problémád van, én nem tudok igazából neked segíteni, de ismerek valakit. A názareti Jézus Krisztust, aki biztos, hogy tud segíteni a te helyzeteden, aki örök életet tud adni, aki meg tudja bocsájtani a te bűneidet, aki meg tud téged gyógyítani, aki szabaddá tud tenni, aki helyre tudja hozni a házasságodat. Meg tudod tenni? Meg. Nagyon szeretem azt, amikor egyszerű, átlagos emberek óriási dolgokat tesznek, ami egyébként nem nagy dolog, abszolút megtehető, de mivel hitáltal tették, nagy lesz az eredménye, attól nagy, amilyen eredményt ér el. És Mária ugyanilyen asszony volt, nagyon sok mindenki megtehette volna ezt, de neki egy olyan szíve volt Jézushoz, Jézus felé igazából, amit Jézus nagyon értékelt. És éppen ezért különleges helyet foglalt el a menny királyságába. Ez engem nagyon bátorít. Egy totál hétköznapi embert, aki még könnyűt ebből is megbuktam, akire azt mondták, hogy semmi nem leszel fiam az életbe, akit temettek, akit mindig leírtak, úgy nőttem fel. Nem tudom, ezt már biztos meséltem nektek. Sokszor mondták nekem, hogy semmi nem lesz belőle, te senki leszel. Csak a mennyben nem így gondoltak rám. Annyira örülök neki. Azt mondtam, uram, én persze nem így gondolkodtam magamról, nekem nagy önbizalmam volt. Én azt gondoltam, hogy én leszek a nagy seftes. Majd én mindenkinek megmutatom, mekkora üzletember, focista leszek. Eleinte megpróbáltam a magam erejéből kivívni a mások elismerését. Mindig belebuktam. És utána, amikor már teljesen szétment, csúszott az életem, akkor Jézushoz tértem, és azt mondtam, uram, utolsó esélyként itt vagyok. Odaadok mindent. Nem sok. Egy elrontott szabolcsi élet. De ezt odaadom neked. Annyira örülök neki, hogy ezt megtettem, és Isten használt engem is. Mária oda ment Jézushoz, és nagyon szerette Jézus mindazt, amit Mária adott neki. A testvére Márta volt, ő abszolút nem ilyen volt. És Márta, ő nem tudott ülni egy percet se. Ő nem szeretett a gyülibe ülni, ő nem tudott végülni egy prédikációt se. Ő, amikor leült prédikációt hallgatni, azt mondja, hogy szavazott pókhálós, le kéne takarítani. Biztos valaki szomjas, kirohangált, ismertek ilyet, nem? Vagy akkor is, vajon otthon mit fog a család enni? Holnap mi lesz a gyerekekkel? Te jó ég, még nem tettem be az uzsonát a gyerekeknek. Mária, vagy Márta állandóan pörgött. És azon csodálkozok, hogy Jézus, ugye azért olvastam fel az 5-ös verset a 11-es részből, hogy Jézus nagyon szerette Mártát is, Máriát is és Lázárt is. És szeretnénk nektek egy nagyon fontos dolgot elmondani. Miért tetszik nagyon ez a rész? Hogy különböző személyiségek voltak, és ugyanúgy nagyon szerette őket Jézus. Mostanában sokat hallunk ilyenről, hogy a gyülekezetet igazából az extrovertált embereknek találták ki. És a gyülekezetben nagyon sokat hallunk ilyet, hogy lépj elő, tegyél bizonyságot. Igaz? Menj oda valakihez, ne ülj a helyeden. És nagyon sok ember van, aki viszont körülbelül a társadalomnak az egynegyede, vagy 25%-a, mindegy, aki ilyen introvertált, az azt jelenti, hogy ilyen befelé forduló, az ilyen sokat szeret egyedül lenni, nem szeret emberek előtt állni. Az én feleségem is ilyen, és mindig mondta nekem, hogy de figyelj, annyira nehéz a gyülibe menni, meg sokszor nehéz, mert úgy érzem, hogy én egy olyan másodrangú vagyok, mert mindig azt mondják, hogy álljak fel és menjek oda valakihez, de én nem szeretek oda menni valakihez, és akkor azt mondják, hogy milyen keresztény vagy, hogy miért nem mész oda, de nekem ez nem jó. És ott sokat gondolkodtam, hogy emberek mondják nekem, hogy olyanokat kértek tőlünk, ami nekem abszolút nem testhez álló. És gondolkodtam ezen az igén, nézzétek meg, az egyik ember, az egyik nő ilyen volt, a másik nő olyan volt, a férfi meg olyan volt, hogy semmit nem tett. És három különböző személyiség, és Jézus mind a hármat nagyon szerette. Tudjátok én, mit mondok nektek? Igazából, ha figyeltek Jézusra, nem kell megtenned azokat a dolgokat, amire nem vagy elhívva. Ami nem kell megtenned azokat a dolgokat, amit más megtesz. Szokták mondani emberek, hogy ha vezetők szokták nekem mondani, ha nekem megy, akkor megy másnak is. Én nem várok el az emberektől, és senkit nem akarok kritizálni, én nem várok el más az emberektől, mint amit én is meg tudok tenni. De amit én meg tudok tenni, azt meg tud tenni más. Nem biztos. Neked nem biztos, hogy értitek? És néha olyan terheket teszünk az emberekre, hogy te is legyél olyan, mint én. Csináld meg te is, menni fog. Nem biztos, hogy menni fog neki, de neki egy másik ajándéka van. Az egyik tud ülni, és órákat hallgatni egy tanítást nő létére, és csak ott ül. A másik meg nem tudott ülni, hanem egyszerűen pörög, és a később, nézzétek meg, Jézus elment Simon házához, és tudod, mit olvasunk? Ott is Márta szolgált fel. Én nem tudom, Márta milyen nő volt, de a városban akárhol volt egy házi buli vagy születésnap, mindig Márta szolgált fel, Márta mosogatott minden házban, Betániában. Ő egy ilyen típus volt, egy ilyen hiperaktív valaki, aki állandóan pörgött. És Jézus nagyon szerette Mártát is. Valaki mondta nekem, hogy én elhatároztam, hogy böjtölni fogok is az Úr előtt, és 40 napot böjtöl, és én nagyon tisztelem őt, mert jó barátom. És akkor, hogy tudod ezt csinálni? Hát ez hihetetlen. És tudjátok, az ember úgy feszült, hogy Jézus is böjtölt 40 napot, én nem tudok 40 napot böjtölni. És hogy ő is mindig böjtöl 40 napot, úgy kezdi az évet. Nálunk szabkeresőnél, ha valaki kihal egy reggelit, azt hiszi, hogy ő meg tudja érteni Jézust a Via Dolorosán, hogy végsétált, ugye? És még csak egy reggelit hagyott ki. És akkor mondom neki, hát hogy tudod tenni? Hát ez nekem nem gond. Hát 40 napig nem kell lenni, majd leszek utána. Mondom, hát így könnyű böjtölni. Azt mondja a másik, hogy én hajna 3-kor szoktam kelni, és 5-ig imádkozok mindig. És egy csomó kirántést kapok. És mondom, nem vagy fáradt? Amúgy se vagyok fáradt, úgyis felkelek. Ja, mondom, könnyű. Ha nem alszunk egy idő után, nagyon sok, amikor szolgálunk, nem alszunk, de utána ki vagyok ütve, és semmi más nem érdekel, csak hogy aludjunk. Mert elfárad az ember. De valaki olyan típus, hogy ő neki nem kell aludni. Hát persze, ő meg tudja tenni, de egy időben is úgy éltem, hogy ezt úgy magam elé tettem, hogy akkor nekem is ilyen odaszánnak kell lenni, de sose leszek olyan. Én egy szangvinikus alkat vagyok, nagyon szeretünk enni, és ha egy napot böjtölünk, az böjt. Valamikor semmi másra nem tudunk gondolni, csak csirkecombra végül is. És nagyon nehéz legyőzni, mire oda, és a vég tényleg van olyan, hogy megharcoljuk, és akkor tényleg az óra tudunk figyelni, és fantasztikus dolog, én meg szerettem böjtölni, de nekem egy óriási áldozat. És akkor a másik mondja, hogy hát nem egy nagy dolog. De hogyha nem eszik, semmi gondja nincs belőle. Értitek, hogy valakinek nem gond, hogy bejön valaki a gyülibe, és egyből oda megy hozzá, mert olyan alkat, olyan személyiségi, hogy könnyen tud kapcsolatot teremteni. De néha ezt elvárássá tesszük, és azt mondjuk, hogy az a jó keresztény. Nem biztos, mert valaki nem az a típus, és nem kell neked azt csinálni. Ezt szeretném mondani, hogy Jézus értékelt az emberek különbözőségét. Egyiktől nem várta el azt, amit a másiktól elvárt. Bár persze azt mondta Mártának, hogy szorgalmas vagy, sokra igyekezel, de a Máriái az nagyon fontos és nagyon jó. Az biztos, hogy mindannyiunknak szellemi embereknek kell lenni, igaz? Tehát az nem jelenti azt, hogy nem kell ugyanúgy az Isten igével foglalkoznunk, nem kell imádkoznunk, függetlenül attól, milyen alkatú ember vagy, de tény, hogy vannak emberek, mert van egy csomó férfi, aki úgy tudja az Urat szolgálni, hogy ő fizikai dolgokat szeret tenni a gyűlélet. De ilyenekre is szükség van, nem? És sosem szabad elvárni tőle, hogy ő jön ott egy ima alkalmon is hangosan imádkozon a többiek előtt. Mert ő ettől rosszul van. De miért kell neki kötelező? Nem biztos. Akkor imádkozzon magába. Értitek? Tehát, hogyha meghagyjuk azt, hogy a saját ajándékunk szerint szolgáljuk az Urat, akkor lelkesek leszünk. Én is úgy éltem a gyűlibe, volt egy csomó elvárás, aminek nem tudtam megfelelni, és úgy éreztem, hogy másodrangú keresztény vagyok. Mire rájöttem, hogy egyszerűen csak más ajándékom van. Na, oké, így kezdtük az egészet. Bátorítesztiteket? Annyira szeretem, amikor egy ilyen hamis elvárásokat úgy az Úr úgy levesz rólunk. Tudjátok, a János 15-ben van, hogy lemetsz mindig ilyen dolgokat. És nagyon szeretem, amikor ezeket le tudom vetközni, és szeretek olyan történeteket olvasni, amikor azt látom, hogy egyszerű hétköznapi emberek fantasztikus dolgokat tesznek Jézusért. Ma délelőtt prédikáltam arról, hogy a Apcseled 8-ban az van írva, hogy a Szent Szellem eljön reátok, és vesztek erőt, és tanúim lesztek. A tanúhoz azt jelenti, hogy bizonyíték. Azt mondja Jézus, hogy a Szent Szellem rátok száll, és ti lesztek a bizonyítékai annak, hogy én élek. Előre hívtam az én egyik másik barátomat, és mondtam az embereknek, hogy elhiszitek azt, hogy Jézus él. Egy csomó ember nem hiszi el azt a városba, hogy Jézus él. De pedig Jézus él, nézzétek itt a bizonyíték. Hát és a barátom kicsit kellemetlen helyzetben volt, hogy én vagyok a bizonyíték arra, hogy Jézus él. Gondold el, hogy arra vagy elhívva, ez mindannyiunk elhívása, igaz? Hogy mi vagyunk a bizonyítékok arra, hogy Jézus él. Amikor én ezt elolvastam, ezt a történetet, akkor azt mondtam, Uram, ez egy kicsit baj van. Én vagyok a bizonyíték arra, hogy te létezel? Nem tudtál valami angyalt küldeni helyettem, nem? Mert amikor az ember arra gondol, hogy én vagyok a bizonyíték arra, hogy Jézus létezik, és rajtam keresztül fogja az Isten bemutatni a városnak, és akkor hirtelen eszembe jut a sok hibám, meg az a sok minden, amit elrontottam, mondom, Uram, biztos, hogy ez volt a legjobb ötleted. És azt mondja, várjatok, a Szent Szellem eljön reátok, és erőt kaptok. Ez a szó azt jelenti, hogy erőt kaptok, hogy isteni képességet kaptok. Tehát képes leszel megtenni. Képes leszel bemutatni Jézus Krisztus. Képes leszel arra, hogy bemutasd Krisztust valóban, hogy az emberek elhiggyék, hogy él. Amen. Nem a saját erődből, hanem Isten ereje által. És utána elkezdtem olvasni az Apcsel 1-et. Nézzétek meg, hogy Jézus milyen embereket választott ki. Milyen embereknek mondta ezt? Milyen volt Jézus csapata? Ott volt Péter, tudjátok. Péter megtagadta Jézust. Állandóan járt a szája, ha kellett, ha nem. Egy ilyen szangvinikus alkat volt, néha nagyon lelkes volt, akkor ment volna a börtönbe, néha megtagadta Jézus egy szolgáló lány előtt. Ő volt Péter, ott volt Tamás. Tamás nagyon szeretem. Tamás akkor sem hitt Jézusba, hogy feltámadt, mikor vele beszélt. Igaz? Azt mondta, ha nem érintelek meg, akkor nem hiszem el. Hát nagyon bizonyíték Jézus létezésére, nem? Micsoda választás ez? Láttatok már olyan embert, aki nem hiszi el, hogy létezik valaki, akivel beszél? Amikor ezeket olvasom, azt mondom, hát uram, akkor nekem is van esélyem. Ott volt a másik Simon, ő meg zelóta volt. Tudjátok, kik a zelóták? Vallási terrorista. Hú, ez volt egy csapat. Utána azt mondja az abcsel egy, hogy még Jézusnak a testvérei voltak ott Máriával együtt. Tudjátok, kik voltak Jézus testvérei? Akiről azt olvasjuk a János 7-ben, hogy nem is hitték Jézusba, hogy ő a Mesiás. Egyik testvére volt Jakab, aki később a jeruzsálemi gyülekezetnek a vezetője lett, és azt olvasjuk róla, hogy ő nem hitte el, hogy Jézus a Mesiás. Saját testvére. Ugyanaz volt az anyjuk. A feltámadás után kezdtek el hinni Jézus Krisztusban, a kereszt halál után. Akkor ezt olvastam, hát mondom, ez egy milyen furcsa egy csapat. És azt mondja Jézus, hogy ti lesztek a tanúim. Hát, hogyha ebből Jézus tanúkat csináld, akkor belőlem is. Aztán elolvastam az abcsel 12-t. Nagyon szeretem ezt a történetet. Ismeritek? Heródes kivégezte Jakabot, utána ki akarta végezni Pétert. Elfogta, börtönbe került. És elkezdtek a tanítványok imádkozni. Péter szabaduljon ki, Péter szabaduljon ki, előttem van, ahogy imádkoztak, jó karizmatikus imád mondtak, be voltak töltve Szent Szellemmel, leénekelték azt, hogy lehull minden lánc, Péter szabad lesz, lehull a lánc, törjön össze minden lánc, Jézus Krisztus nevében. Tamás felállt, hogy Jézus nevében Péter szabad, Jézus nevében megvallom, Péter szabad, Jézus nevében megvallom, hogy lehull minden lánc, Jézus nevében kiszabadul Péter, valaki kopog, ki az? Péter vagyok, tiszta hülye vagy. Igaz? Azt mondták a szolgáló lánynak. Hát te tiszta hülye vagy, Péter nem lehet. Micsoda nagy csapat volt ez, nem? Imádkozik nagy hittel Péter szabadulásáért, mikor Péter ott kopogtat. Jó vicc, Péter itt van a kapuban. Hát mondom, így én is tudok imádkozni, nem? Nagy hittel megvaló dolgokat, és én meg elképzeltem Pétert ott dörömbölt, és nem engedték be. Mert nem hitték el, hogy ő ott van. És azt mondja Jézus, hogy vesztek erőt, a Szent Szellem rászáll rátok, és úgy megváltoztok, hogy tanúim lesztek az egész földön. Ti lesztek a bizonyítékok. És Jézus ezekből az emberekből apostolokat csinált. Hithősöket, akik az egész világot felforgatták. Hát akkor a debreceni újreménygyűlőnek is van nagy esélye, nem? Meg a Szabkernek is. És arra gondoltam, ó, uram, de jó. Annyira örülök, hogy ilyen bénákat választottál ki, mint én. Neked is van esélyed. Nem az számít, hogy mit rontottál el, hanem az, hogyha figyelsz Jézusra, és odaadod az életedet neki, milyen változásokat hoz a te életedbe. Halleluja! Ezért nagyon szeretem Jézust. Oké. Lázár. Mennyi időm van egyébként? Sok. Lázár nevének a jelentése az, hogy akit Isten megsegít. Lázár egyszerűen arról híres, hogy Isten megsegíti őt. És ugye ez egy vicces történet, mert úgy tűnik, hogy akit Isten megsegít, Lázárnak pont ez a neve, és pont Lázár hal meg, ugye? Megbetegszik, ott bíznak, hogy hát, ha Jézus jön, oda rohan és meggyógyít, de aztán Jézus nem rohan oda, nem akarja meggyógyítani, aztán meghal. Akit Isten megsegít, pont az patkol el. És a Bibliában két Lázár van említve az Újszövetségben, ez a Lázár, meg Jézus a Máté 16-ban, emlékeztek rá? Említ egy másik embert, ő is Lázár volt. A neve, jelentése Lázárnak, Isten megsegít. Hát ő volt az az ember, aki úgy tűnt, hogy Isten soha nem segíti meg, ugyanis az egész életében koldus volt, feküdt egy gazdag embernek a kapujában, rossz életet élt, és meg is halt utána, és úgy került a mennybe. És nagyon érdekes, ha megfigyeljétek ezt a történetet, Jézus olyan, nagyon tetszik, mert annyira bölcs volt. Azt mondja, hogy mondok nektek egy történetet. Lázárról, meg egy gazdagról. A Lázár nevét említi név szerint, a mennybe is ismerték a nevét, meg egy gazdag. Igaz? A gazdag embernek még a neve sincs említve, csak annyi van, hogy egy gazdag. Ez azért mondta Jézus, mert hogy a zsidók úgy gondolkodtak, mint most a magyarok, hogy ha Isten szolgálod, és odaadod az életedet, akkor biztos áldott leszel. Akkor jó fog előre menni az életed. És hogyha a rossz dolgok történnek veled, akkor biztos bűn van az életedben. És erre Jézus hozott egy példát, és bizonyított pont az ellenkezőjét, hogy nem mindig az történik az emberekkel, ami a külső látszat. Az emberek azt gondolták, hogy ez a gazdag ember biztos, hogy jól él, igaz? mert kívülről minden rendben volt, szép családja volt, előre ment az élete, jó állása volt, stb. Ő egy áldott ember, meg ott volt Lázár, aki biztos, hogy sok bűn követett el, de ha ő nem is, akkor a szülei, és generációs átok van rajta. És meg is érdemli azt a helyet, ahol ő van. Erre Jézus mondja, hogy mind a kettő meghalt, és Lázár pedig Ábrahám keblére került fenn a mennybe, ismerik őt, és a mennyben mindenki elismeri. Miért? Mert nagyon nehéz helyzetben volt egész életében, de mégis bízott Istenbe. A gazdagnak még csak neve sincs megemlítve. Ő csak egy gazdag volt, és került a pokolba. Értitek a kettő között a különbséget? Hogy Jézus azt akarta mondani, hogy nem olyan egyszerű mindig megítélni a dolgokat. Szeretném elmondani nektek, hogy vizsgáltam az én életemet, és amikor én távol voltam Istentől, és egy ilyen félkeresztény életet éltem, nekem semmi bajom nem volt igazából. Miért? Mert az ördög békén hagyott. Amikor szolgáltam az Urat, és mindent odaadtam, betegek lettek először a gyerekek, anyagi nehézségbe kerültünk, és szinte minden elromlott, és én meg ott néztem az életemet, hogy Uram, vajon mit rontottam el? Mert én is úgy gondolkodtam, mint a többi ember, és azt hittem, hogy ha én odaadom az Úrnak az én életem, és szolgálni fogom őt, akkor biztos jön Istennek az áldása. És először olyan értetlen voltam egy kicsit, és azt mondom, Uram, ezt nem értem. Én azt gondoltam, hogy akkor, ha én szolgálok téged, akkor olyan könnyű lesz, olyan te megáldasz, és majd előre megyek. És miért van ez a sok nehézség az életemben? Voltatok már így? Jézus pont ezért mondta ezt a történetet, hogy értsük meg, hogy nem mindig olyan egyszerű ítéletet mondani a saját életünkről. Én nem véletlenül mondom ezt a történetet, úgy érzem, amikor készültem, azt éreztem, hogy vannak itt olyanok, akik károsztatják magukat. Azért, mert nem úgy alakult az életetek, ahogy gondoltátok, és azt gondoljátok, hogy biztos azért, mert valamit hibát vagy bűnkövettetek el, és hogy emiatt már régóta úgy érzitek, hogy jogos is Istennek a büntetése, és egyszerűen nem tudtok tovább lépni, mert valahol hibáztatok. Szeretném nektek ma kihirdetni az evangéliumot, a jó hírt, hogy lehetőséged van tovább menni. És egyáltalán nem biztos, hogy ez a te hibád. Néha az ördög megtámad bizonyos dolgokkal, és utána elkezd károsztatni. Tudjátok, hogy mi szokott az emberrel történni? Például én, amikor hibákat követtem el, bűnöket követtem el, mindig féltem. És azt imádkoztam, Uram, kérlek, bocsáss meg nekem is, hogy nehogy valami baj legyen, és nehogy a családomnak, a gyerekeimnek valami baja legyen azért, mert én nem szolgálok téged úgy, ahogy kellene, és mindig Dávid jut eszembe. Nem a paráznaság része, de tudjátok, hogy mivel Dávid vétkezett, ezért meghalt az ő gyereke. Hogy a Becsabé valamikor vétkezett, és mondom, Uram, nehogy azért legyen, és mikor beteg lett a gyerek, vagy bármi baj volt, vagy elromlott az autó, Uram, nehogy azért legyen a családnak valami baja, mert én hibáztam, és ott imádkoztam, és mondom, Uram, persze jogos, bármit rám mérsz büntetést, akkor kérlek, rám mérd ne a családomra. De jogos, elismerem, és szeretnék megtérni, és így vívottam, és úgy éreztem, hogy valami nincs rendben, és nagyon sokat károsztattam magam. Ebben nőttem fel. Egy ilyen gyülekezetet ismertem meg. És elkezdtem imádkozni, és figyeltem Istennek az igéjét, és tudjátok, azon gondolkodtam, hogy mivel Dávid vétkezett, a vétkének a büntetése, ugye a bűnnek a büntetése mindig a halál, valakinek meg kellett halni. És úgy, olvastam az igét, és folyamatosan bújtam, és fel akartam szabadulni a károsztatás alól, és ahogy olvastam az igét, egyre másra jöttek elém azok a gondolatok, ami például a legjobban az Ézsaiás 53-ban van megírva, ugye, mert az evangélium ott van a legszebben megírva, Ézsaiás 53, hogy békességünknek a büntetése rajta van. És úgy imádkoztam, és köszönöm, Uram, hogy a kegyelem alatt vagyok, és köszönöm, Uram, hogy te jóba vagyok veled, és megbocsátottál mindent, és amiért én vétkeztem, azért Jézus Krisztus már meghalt. És nem lesz baj a családomon, mert a békességünknek a büntetése rajta van. Tudjátok, mi az evangélium? Az, hogy amiért én bűnös bűnt követtem el, ennek a büntetését már Jézus elviselte azelőtt, mielőtt megszülettem volna. Amen. Érthető ez? És azért vehetek békességbe Istenre, és nem lesz bajom, mert a büntetés már rég elviselte. Dávid az Ószövetségbe élt, és valakinek meg kellett halni az ő bűneért. Vagy egy bocinak, vagy egy szamának, vagy valakinek mindenképpen áldozatot kellett bemutatni, de a saját gyereke halt meg. De miért én vétkeztem? Már Jézus ezért meghalt. És azt mondja a Biblia, hogy örökkévaló, tökéletes áldozat volt. Tehát ez a büntetés már ott van Jézuson. Ez az nem azt jelenti, hogy én nyugodtan védkezhetek, hanem az azt jelenti, hogy én békében lehetek az Úrral, és csak annyit kell tennem, hogy megyek hozzá, mert az áldozat már be lett mutatva, már előre meghalt, az én bűnöm előtt. És annyira felszabadultam, annyira szenvedélyesen szeretem Jézust, mert miután kezdem megérteni az evangélium lényegét, meg az egészet, teljesen... Nem biztos, hogy azért, mert dolgok történtek velünk, az én hibámból van. Elkezdtem felszabadulni. Egyre jobban szeretni Istent, egyre jobban követni őt is, egyre jobban megérteni az evangéliumnak az erejét. Tudom, hogy most, ahogy néztek rám, vannak itt a sorok között, akik ugyanúgy ilyen gondolatokkal küzdködtek, és most fel fogtok szabadulni. A békességünknek a büntetése, ő rajta van. Ez az evangélium. Jézus ezért mondta, hogy jó hír. Ez egy jó hír, nem? Ez a legjobb hír igazából. Igaz, hogy mi hibáztunk, de Jézus halt meg helyette. És ez nem azt jelenti, hogy nyugodtan hibázhatunk. Nem azt jelenti, nem akarunk hibázni, akarunk jó életet élni, de mindenképpen fogunk hibázni. De ha hibázunk, akkor ezért Isten büntetés és haragja nem minket sújt, mert a harag ott volt rajta. Ezért ment Jézus a keresztre. Ez a lényeg a kegyelemnek. Halleluja. Oké. Békességnek a büntetése rajta van. Lázár. Akit Isten megsegít. És Lázár beteg lett, üzentek Jézusnak, és nagyon várták Jézust, hogy érkezzen meg, és ott imádkoztak, hogy ó, még bír aki Lázár ezt a kicsit. Hát, ha még a halál pillanata előtt megérkezik Jézus, mert tudták, ha jön Jézus, meg fogja gyógyítani. De úgy tűnik, hogy Jézus késik. Ugye, ismerős ez a történet az életetekből. Amikor nagyon várjátok Isten, de mintha Isten késne. Annyira szeretem ezt. Annyi sokszor előfordul velünk, hogy imádkozunk, de úgy tűnik, mintha Isten késne. Aztán Jézus el is késett. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy nem akarok belemenni teológiai dolgokba, de tudjátok, amikor Jézust Izrael népe elutasította, három csodát bemutatott, amit csak a Mesiást tud bemutatni. Tehát a Sanhedrinnak bizonyítani, vagy el kellett volna fogadni Jézust, mint Mesiást, mert megcsinálta a három mesiási csodát. Utána, amikor elutasították őt, tehát ők, a Sanhedrin elkövette a megbocsáthatatlan bűnt. Igaz? Azt mondja a Biblia, hogy mivel a Szent Szeremtől a Mesiás azt jelenti, hogy felkent, a Krisztus azt jelenti, hogy felkent. Mivel Isten szelleme kente fel, ők erre azt mondták, hogy az ördögtől van, ez a bűn soha nekik meg nem bocsátatok, igaz? Mert a Szent Szellem ellen szólt a káromlást. Tehát a Sanhedrin ezt elkövette, akkor azt mondta Jézus, hogy semmilyen más jel nem fog nektek adatni a zsidóknak, csak a Jónás prófétának a jele. Jónás prófétának a jele az, tudjátok, Jónás mit csinált, 3 napig volt a cethalnak a gyomrába, és utána feltámadt. És Jézus azt mondta, hogy egy bizonyos jel fog adatni, 3 napig halott, utána feltámad. Na, ez megtörtént Lázárral, 3 napig halott volt, utána megtörtént Jézussal, bizonyítván az, hogy ő a Mesiás, 3 napig halott volt és feltámad. Aztán még a Jelenések könyvében olvasunk még egy jelről, ami a zsidóknak adatik, amikor a két tanú meghal, és 3 napig halott lesz. Ebben nem akarok belemenni, csak egy fontos dolgot szeretnék mondani, hogy a zsidó rabbi tanítása szerint ők azt tanították, hogy amikor az ember meghal, 3 napig még fölötte lebeg a szelleme. És 3 napig még valahogy vissza lehet hozni a halálból. De 3 nap után, ha eltelik 3 nap, csak a Mesiás tudja feltámasztani, mert aki 3 nap után egy halottat fel tud támasztani, ő a Mesiás. Ezért Jézus várt 3 napot. Miért? Mert a világtörténelem egyik legnagyobb csodájára várt, hogy Lázárt 3 nap után kihozza a sírból. Ezzel utolsó jelként bizonyította nekik, hogy én vagyok a Mesiás. Értitek már a zsidók? Vezetők miért akarták ezután megölni Jézust? Mert egyértelmű volt, hogy itt a Mesiás. 3 nap után kihozott egy halottat a halálból. Ezután viszont sok zsidó hitt Jézusban, mert egyértelmű volt, hogy ő a Mesiás. Tehát direkt várt, miért várt Jézus? Hogy a legjobb időbe érkezzen, hogy leteljen a 3 nap, hogy ne tudják azt mondani, hogy valamilyen kis zsidó mester munkával, szemfényvesztéssel feltámasztotta Lázárt, hanem valóban egy halott támad fel. A legjobb történt Lázárral. Tudod, hogy az idő Isten kezébe van, és néha te azt mondod, hogy Uram, miért késtél? Miért nem történnek meg dolgok a mi életünkben? Egyet dolgot szeretnék elmondani, a legjobb időben történik minden. Isten kezébe van az idő. Van egy nagyon vicces történet, a Róma 9.9-ben így fogalmaz a Biblia, hogy azt mondta az Úr Sárának, amikor 90 éves volt, hogy a megfelelő időben visszajövök és fiat fog születni. Ez eredetiben, ugye, ismeritek jól, hogy a kairosz időben majd visszaérek. Sára 90 évet várt arra, hogy legyen egy gyereke. 90 évig nem történt semmi. Erre megjön az Úr, és mit mond neki? Majd, amikor jó lesz az idő. El tudjátok képzelni, hogy ezt a mondatot egy 90 éves nőnek? 90 évig vársz, hogy legyen egy gyereked. Ugye 65 éves korában jött, 65 éves volt, amikor Sára, amikor kijöttek Úr-Kazdíból, Kárnának a földjére is, kaptak egy kijelentést, hogy gyermeked lesz. Akkor volt 75 éves Ábrahám. És vártak, eltelt 11 év, Sára nem bír tovább várni, és akkor 5 Izmael születése, tudjátok. Tehát eltelt több mint 11 év, már nagyon öreg volt. Megint eltelik egy csomó év, már 90 éves, már úgy tűnik, hogy mindenek vége, és akkor megjelenik az Úr, és azt mondja, ha, ez egy jó profécia, nem? A megfelelő időben. Amikor majd jó lesz az idő, majd akkor megszületik a gyereked. Hát nem tudom, hogy te 9 éves nő lennél, te ennek örülnél. Miután már egész életedben 9 éven keresztül csak vártál, hogy egy gyerek szülessen már meg. Ábrahám is jót nevetett az Úron, mikor mondta. Nem tudom, tudjátok, először Ábrahám nevetett. Mindig azt mondjuk, hogy Sára kinevette az Urat, de az első, olvassátok el a Bibliában, az Egy Mózesben, pontosan Ábrahám volt. Leborult az Úr előtt. Ő férfi volt, nem? Ő nagyon ravaszul csinálta. Leborult az Úr előtt, mintha imádkozna, közben nevetett. Biztos, most fog gyerekem születni 100 éves embernek. De ha jól ismertik az igét, akkor tudjátok, hogy amikor Sára meghalt, Ábrahám még újra nősült, és utána beindult a gyerekgyártás. Még vagy 6 gyereke született, és 175 éves koráig. 100 éves korában nevetett, hogy hogy lehetne gyereke, de utána aztán sorozatba jöttek. Oké, nem erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy 90 éves volt Sára, és azt mondja az Úr neki, majd amikor kellemes lesz az idő. Néha úgy érzed, hogy már Isten így is késik, és még mindig nem csinál semmit. Egy olyan jó sztori volt az életemben. A Dicsuliba szerettem volna Sharon Stone-imádkozón értem. Ő ugye most a világ egyik legelismertebb prófétája. Én jól ismerem már őt, mert voltunk nála többször. Együtt vacsorázunk, együtt reggeliztünk, együtt beszélgetünk sokat. Tehát tényleg egy nagyon elképesztően erős és a személyiség, és nagyon erős proféta, és jobban ismeri az életemet, amikor proféta nekem, mint én magam. Olyan dolgokat mond, amire az én feleségem, aki nem olyan proféta rajongó, azt mondja, hogy fú, ez igen. Én néha, amikor gondolunk valamit, meg a szobánkban beszélgettünk, ő másnap mondta nekünk, hogy miről beszéltünk, és az Úr szeretné azt mondani, hogy térjünk meg. Hát én úgy ültem ott, amikor vele beszéltem, hogy most már átgondolom azt is, ami úgy átsúvon a fejemen. És tudom, hogy már ilyen egy igazi proféta. És az volt bennem, hogy úgy szeretném, hogy imádkozzon értem. És egész héten nem jött ki rá a lépés, és hát sokat profétált nekem, de most azt akartam, hogy imádkozzon kézrátétellen, mert én hiszek a kézrátételes imádkozásba, de nem jött ki a lépés, és már péntek volt, és véget ért a proféta suli. Tehát egész héten nem jött össze. Álmodom, uram, úgy olyan jó lett volna, és amikor már vége volt az egésznek, egyszer csak felállt, hogy beszélgettünk, és odajött, rántette a kezét, és elkezdett imádkozni. És palástér, meg mindenféle dologért, pont ami a szívemben volt kérés. Hát mondom, ez elképesztő. Már úgy majdnem lemondtam, és annyira tetszett nekem, hogy Isten nem felejtett el az én kérésemet. Egész héten imádkoztam. És utána nagyon fellelkesedtünk, volt még több sztori, de pénteken, amikor véget ért a prófétasuli, Sáron imádkozott értem, és utána prófétálgattunk egymásnak, és azt mondta Mikes Attila, hogy Istennek a nagy kenete van rajtad, és rajtad van a gyógyító kenet, és hogy bizonyítékként, hogy tényleg ott van rajtad, már ezen a héten valaki most meg fog rajtad keresztül gyógyulni. És akkor én vártam. Elhittem ezt az üzenetet, és mondom, na akkor hadd nézzem, mi a bizonyíték. És úgy tűnt, hogy nem történik semmi, mert véget ért a pénteki nap, semmi. Utána még volt a szombati nap, készültem arra, mert én prédikáltam, nagyon röviden, hogy a proféta a dicsuliba, de nem történt semmi, és Isten nem hozott fel a szívembe semmit. És utána elmúlt a szombat, délután még volt egy ilyen megbeszélésünk, akkor se történt semmi. Utána vasárnap volt, hát mondom, akkor vége a hétnek, és az egyik nagyon komoly szolgáló szolgált nálunk, és nekem semmi dolgom nem volt, és beültem a gyülibe, nagyon fáradt voltam, csak ott ültem, és úgy tűnt, hogy ez a kijelentés már elúszott. És ahogy ott ültem, egyszer csak azt mondja Tomi, hogy most szeretnék betegekért imádkozni. Elmondom, nagyon jó imádkozni a betegekért, mert mondta, hogy előző nap Egerbe volt, és tolószékből felkeltek emberek, rengeteg sok csodát élt át. Hó, mondom, nagyon jó, lássunk mi is csodát. És akkor egyszer csak felszólított, hogy na gyere Zsozsó, ő G.I. Joe-nak hív engem, mert jóba voltunk, és azt mondja, gyere, állj ki ide, én meg olyan fáradt voltam, kiálltam, mit akar ez? És akkor azt mondja, na használd az ismeret beszédét, és mondd meg, hogy Isten kit fog most meggyógyítani, és miből. Hú, mondom, én meg tudjátok, már éppen ültetek már a gyűlőben, már nincs semmi dolgot, fáradt vagy, azt se tudod, hogy keresztény vagy sem, tudod, hogy elengeded magad, és akkor küzdöd, Úram, nem akarok elaludni a prédikáción, köszönöm, Uram, hogy megsegítettél, nem aludtam el, és akkor kiáltod, és ott állsz az emberek előtt, és nyilván ilyenkor az emberek semmi gondolata nincs. És hirtelen eszembe jutott az a kijelentés, hogy két nappal ezelőtt azt a proféciát kaptam, még ezen a héten meg fog rajtam keresztül gyógyulni valaki. És akkor hirtelen úgy eszembe jutott, és akkor azt mondom az Úrnak, hogy oké, ez a jó kijelentés volt, de azért nem gondoltam, Uram, hogy ilyen kellemetlen helyzetbe hozzám, mert hogy egy kis sarokba imádkoztam volna valakiért, és esetleg meggyógyul, az jó, de most így kiállok, és néztem az embereket, hanem milyen bajuk lehet vajon. Aztán elkezdtünk imádkozni, és nagyon jó volt, nem mondom el a sztorit, mert több ember meggyógyul, de már majdnem vége volt az imának, ez volt az egyik legerősebb dolog, amikor egyszer Isten mutatta, hogy most itt valaki van, itt daganat van, itt valami nyirokcsomó, nem tudom pontosan, próbáltam elmagyarázni, és hogy emiatt nehéz a nyelés is neki, meg az evés, meg sok minden, és hogy ahogy így nyel, így rossz, és hogy emiatt gyulladás van az egész szervezetében, mert itt valami gócpont van, és hogy nyeljen egy nagyot, hitált, ami is Isten meg fogja gyógyítani, meg minden is. Ahogy ezt elmondtam, egyszer csak jelentkezett valaki, sírva kijött, kettő is igazából, hogy képzelem el, hogy eltűnt. Abba a pillanatban eltűnt. És hogy mondom, nyelt, és akkor nincs semmi baja, és teljesen le volt döbbenve, és azt mondja, nézi, és nincs a daganat ott. És hogy mondom, nyelj, és akkor nincs semmi. És ma bizonyságot tettem erről a gyülibe, mert nagyon megdöbbentett a dolog. Felhívtam most tegnap, hogy egy hét után is, hogy jól van-e. És mondta, tényleg, és az orvosok fogalma se volt, hogy mi ez a daganat, honnan, ma nem tudták meggyógyítani, és az imára eltűnt, és azóta jól van teljesen. És annyira örültem, mert tudjátok, volt egy kijelentésem az Úrtól, és utána ki kellett lépnem egy kellemetlen helyzetbe, amit én nem akartam. Tehát vigyázzatok, amikor az Úr indít valamire, mert olyan dolgokat kér tőletek, hogy lépj valamit, ami talán rizikós, igaz? Vagy bejön, vagy nem. És léptem egyet, és már úgy tűnt, hogy vége a prófétasomnak, vége a dicsúnak, vége ennek, vége az egész hétnek, és az utolsó nap egyszer csak történt valami. Amikor készültem, akkor az volt a szívemben, hogy lesznek itt olyanok, akiknek régóta van valami ígéretük, de úgy tűnt, hogy elmegy az idő. Úgy tűnt, hogy talán már valamiből kifutottál. Talán bíztál valamilyen dolgba, hogy működni fog az életedbe, de késik Isten. Lázár nevének a jelentése, hogy akit az Úr megsegít, de valamit, mintha az Úr nem jönne, késik. Szeretném elmondani nektek üzenetként a Róma 9-et, amit az előbb említettem, a megfelelő időben, a kairosz időben. Eljövök, és a legjobb lesz neked. De nem tudod, hogy miért akkor, de most már Lázár történetét érted, igaz, hogy miért késlekedett Jézus. Két napot direkt vált, és utána is nagyon-nagyon lassan ment. Miért? Azért, hogy a legnagyobb csoda, hogy egy háromnapos halott feltámadjon. Nagyon tetszik egyébként Márta, mert találkozott Jézus Mártával. Tudjátok, Márta volt az a hiperaktív csaj, aki mindig mindent meg akart oldani. Egy oda ment Jézus el, és azt mondta, Uram, hát ha itt lettél volna, ismerős ez? Ha! Szoktuk mondani, hogy a sportban nincsen ha. Ez egy nagyon jó történet. Ha ez történt volna, hányszor mondtatok már Istennek, Uram, ha így történt volna, ha úgy történt volna, miért így történt az életemben, miért úgy történt? Szeretném elmondani, hogy egyszer felmegyünk a mennybe, én mindenképpen szeretnénk megnézni egy videót, mert annyi sokszor mondtam az Úrnak, Uram, ha ez lett volna, meg ha ez lett volna, milyen jó lett volna. És akkor az angyalok majd megmutatják, ide figyelj, fiam, ha minden kérésedet az Úr meghallgatta volna, mikor azt mondod, hogy így kell, Uram, így csináld, úgy csináld, és ha az Úr meghallgatta volna, akkor ez lett volna a sztori vége, akkor azt mondom az Úrnak, hogy Uram, de jó, hogy ezt a kérésemet nem hallgattad meg. És azt mondják, ha itt lettél volna, de nem. Néha azért szoktuk károsztatni Istent, Uram, miért nem mit csináltad, miért nem úgy történik a dolgok, mert amikor egy csodát várunk, meg Istenhez imádkozunk, mindig van egy elképzelésünk, hogy az hogy lesz. És ha nem úgy lesz, akkor csalódunk. Márta is így volt, igaz? És azt mondta, Uram, ha itt lettél volna, akkor ez a nem történik meg ez az egész. Jézus azt mondja, nyugodj meg, feltámad. Csak elaludt. Hát, hiszed? Persze, én hiszem. Te vagy a feltámadás, majd az utolsó napon feltámad. Nem az utolsó napon. Én vagyok a feltámadás és az élet. Ugye Jézus itt jelentette ki, hogy én vagyok a Mesiás. És ha valaki hisz bennem, akkor élni fog. Hiszed azt, hogy Lázár feltámadhat? Igen, hiszem. Na gyere, akkor görgítsétek el a követ. Ne viccelj, uram, hát negyed napos, hát már tiszta büdös. Jó ez a sztori, nem? Márta, hiszed, hogy feltámadhat most Lázár? Én hiszem. Elhiszed, hogy én vagyok a Mesiás? Igen. Átfogod én a csodát? Igen. Lázár feltámad? Igen. Na, akkor vegyük el a követ. Ha, uram, ne viccelj, tiszta büdös. Ez olyan hit, ami neked meg nekem szokott lenni, nem? Elhiszed, igen. Na, akkor lépjél ki hit által. Ha, ne viccelj, uram. Hiszed, hogy aki keresztény járhat a vízen? Én hiszem. Akkor lépjél ki. Én nem, ő. A pásztor lépjen ki. Minimum a dicsvez, nem? Vagy a presbiter. Ha valaki más lépjen, majd én leszek a harmadik, nem? Uram, hogyha egy-kettő kilépés jár, én nagyon boldogan nagy hit által fogok harmadikként a vízen járni, de kérlek, ne én legyek az első. Tegyél egy lépés hit által. Hiszel? Igen, írom, hiszek. Hiszed azt, hogy megtérhet ez az ember? Igen. Na, akkor menjél oda hozzá. Ha, nem, én nem megyek. Annyira azért nem hiszem. Hiszed, hogy téged tud Isten használni? Igen. Akkor gyere, lépj. Annyira igazából mégse hiszek. Márta úgy próbált emberileg hinni, ő mindent megtett, mert egy ilyen alkat volt, de amikor oda került a sor, akkor mégiscsak azt mondta, uram, az csak büdös. Négy nap. Abba az időben ugye az volt a szokás, mivel meleg éghajlat, hogy hamar eltemették a halottakat, mert oszlásnak indult hamar a halott, és akkor azt mondta, hogy ne viccelj, Jézus, össze van kötözve. És akkor azt mondta Jézus, hogy aha, ha hiszel, meg lehet a csoda. Ha vannak itt ilyenek, vannak most itt a ma olyanok, akik azt gondoljátok, hogy valamit lehetőség elmúlt az életetekbe, bíztatok valamiben, nem úgy jött össze, ahogy gondoltátok, és talán lemaradtatok valamiről, vagy elrontottátok, vagy próbálkoztatok valamivel, és kudarcot vallottatok. Szeretném elmondani, hogy Isten számára ez a dolog nem halott, ami a te számodra talán már egy halott dolog. Szeretném ma azt mondani a te helyzetedre, hogy kelj fel, gyere ki a sírból. Újat adok neked, új esélyt. Ma új esélyt ad Isten. Lehet, hogy elhaltak vágyok benned. Lehet, hogy elhaltak olyan régi elhívások, amiben valamikor bíztál. Lehet, hogy máshogy alakultak a dolgok, és azt mondod, uram, ha így meg úgy történt volna, és nem értem, szeretném, ha Isten megnyugtatni téged, hogy nyugodj meg, és bízd az életedet újra az én kezembe. Tedd oda, és én meg foglak téged segíteni. Isten az, aki megsegít. Lázárok, bízzatok Istenben. Isten akar valami csodát adni, valami újat. Lehet, hogy ma úgy vagy itt, hogy sokat károsztattad magad, mert voltak az életedben olyan dolgok, amiket nem értettél, ami talán az ördög támadás, és úgy érezted, hogy igen, én hibáztam. Szeretem, hogy Isten felszabadítani titeket, és egy újat adni. Lázár, gyere ki újra, járj, telj meg élettel. Ha úgy érzed, hogy mostanában nincs benned az isteni élet, az az erő, az a tűz, amelynek benned kellene lenned, akkor szól Isten neked. Te vagy az a Lázár, akinek azt mondja, telj meg élettel újra, az én életemmel, az én tüzemmel, az első szeretettel, az én szenvedélyemmel. Szeretném ma Isten egy új erőt adni neked, egy új tüzet, egy új szeretetet, egy új szenvedélyt. Van itt valaki, aki úgy érzi, hogy eltemetheti az elhívását. Nem tudod beleállni igazából, tudod, hogy mit kellene tenned, de nem sikerül. De Isten nem mondott le rólad, nagyon szeret téged. Lehet, hogy egy olyan alkatú vagy, mint Márta, lehet, hogy olyan vagy, mint Lázár, lehet, hogy olyan vagy, mint Mária, aki nagyon szeret az Urat hallgatni, de nem indult még el. Minden jótok számára van lehetőség, mert ma Isten azért van itt, hogy megsegítsen. Ezért fogunk imádkozni. Gyertek, álljunk fel, és menjünk az Úr elé. És utána biztos fogjuk az Urat dicsőíteni. És egyszerűen reagálj az Úrnak, hogyha bármely terület érintett, amit én most elmondtam, akkor egyszerűen hozd az Úr elé, mint ahogy Mária Isten elé ment. Tedd le a te dolgodat, terhedet Isten elé. Uram, köszönöm, hogy te egy nagyon jó Isten vagy. Köszönöm, Istenem, azt, hogy te vagy az, aki megsegítesz. Imádkozom azért a te nevedben, hogy minden károsztatást törjön meg. Zöldönnek minden hazugság, amely próbált minket elgáncsolni, vádolni, és kérjük, hogy nincs semmi kárhoztatása annak, aki Krisztus Jézusban van. Köszönöm, Uram, hogy a békességünknek a büntetése rajtad van. Uram, azért imádkozom, hogy szabaduljunk fel, akinek erre szüksége van ma. Imádkozom azokért, akik eddig úgy érezték, hogy másodrangú keresztények, mert nem sikerült nekik az, ami a másiknak, és összehasonlították magukat másokkal. Mert talán egy olyan, mint Márta. És próbált valaki más lenni, és próbált olyan dolgokat megtenni, ami sosem az övé. Emlékeztek ugye Dávidra, aki próbálta Saul fegyverét felvenni, hogy harcoljon. Soha nem fogsz győzni Saul fegyverével, elég, ami neked van. Harcolj a te keneteddel, a te erőddel, a te elhívásod rád van szabva. Lehet, hogy vannak itt olyanok, akik azt mondják, hogy Uram, ha itt lettél volna, ha így, meg ha úgy történt volna az életemben, nem úgy történt minden, és csalódásokat hordoztok a szívetekbe. Szeretném most Isten ezt gyógyítani. Az Isten megsegít. Lázárok, gyertek ki az új életre. Lehet, hogy úgy érzed, hogy elszaladtak lehetőségek, amelyek soha nem fognak visszajönni, és te lemaradtál dolgokról, mert elrontottad. Szeretném elmondani, hogy Isten azért van itt, hogy elmondja neked, hogy én nem mondtam le rólad. Lehet, hogy lemondtál dolgokról az életedbe, de én nem mondtam le. És adok egy új lehetőséget, egy új esélyt. Szeretném gyógyítani a te szívedet, és szeretném, hogy megtelj erővel. Az Istennek a szelleme van itt. A hatalomnak, erőnek, a szeretetnek, a bölcsességnek, a józanságnak a szelleme, amely megtör minden igát, hogy újra felkelj, és újra erős legyél. Megtelj szeretettel, megtelj erővel, kenettel, tűzzel, és betöltsd az elhívásodat, hogy a mennybe győztesként érj célba. Most valakiért fogok imádkozni, nem tudom ki az, aki úgy érzi, hogy ő egy vesztes. Szeretném elmondani, hogy nem ez az Istennek a terve a te életedre vonatkozóan, hanem azt mondja az Úr, hogy te egy győztes vagy. Lehet, hogy elveszítettél egy meccset, de a bajnokságot meg fogod nyerni. Ha bízol Istenbe és ránézel, ma kapsz egy új esélyt, ragad meg. Isten, itt van Istennek a kegyelme azért, hogy te győztes legyél. Köszönöm, Uram, hogy újra meglátogatsz bennünket, ahogy Betániát meglátogattad. És köszönöm, Uram, hogy egy új életre hívsz ki bennünket, egy erős életre, kalandokra, csodákra. Akkor is, hogyha totálisan átlagos emberek vagyunk, de hitáltal nagy dolgokat vihetünk véghez a te nevedben. Amen. Halleluja.